Kedves hallgatóink, a magyar kultúra lovagja dr. Vraukóné Lukács Ilona lesz a következő percekben a vendégünk, aki már a gimnáziumban megismerkedett a levéltári és a könyvtári munka alapjaival, majd a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítványban vállalt aktív szerepet. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Hogyan lehet valakiből magyar kultúra lovagja?
Hát ez egy elég hosszú történet. Ez a munka gyakorlatilag pontosan 20 évvel ezelőtt kezdődött, amikor már azt mondom, hogy megfogalmazódott az a feladat, amit magamnak meghatároztam. 2002-ben egy akkori kolléganőmet hívták meg Kárpátaljára egy továbbképzésre előadást tartani, és ő kérdezte tőlem, hogy nem szeretnék ebben a munkában részt venni, hiszen a Kárpátaljai Magyar Főiskolán februárban, illetve nyáron rendszeres ez a továbbképzés, amit a könyvtárosok, iskolai könyvtárosok részére tartanak, és mivel akkor én már legkülönböző módokon igyekeztem átjuttatni könyveket a határon túlra, tehát ezeket gyűjteni, majd azokat átjuttatni, valahogy természetes volt, hogy én ebbe bekapcsolódok. És részt vettem ezen a nyári továbbképzésen, aminek a hangulata engem nagyon megfogott. Nem csak könyvtárosok, más szakos pedagógusok is részt vettek ezen az egyhetes továbbképzésen, ez a Kölcsey Ferenc Nyári Pedagógus Akadémia volt, és nagyon dicséretre méltó. Én úgy gondolom, hogy még hazai viszonylatban is, és így különösen ott Kárpátalján azon körülmények között, hogy a Pedagógus Szövetség fontosnak tartotta az iskolai könyvtárosok összefogását, egyben tartását, hogy az oktatást ilyen formában tudják támogatni. Valójában így kezdődött a mi munkánk a könyvek átjuttatásával, utána ezekkel a továbbképzésekkel, amik rendszeressé váltak. Itt részben előadóként, részben, sőt a későbbi már sokkal inkább előadók szervezésével telt el ez az idő, meg ez a feladat, tehát egy egész hetes programokat is volt, amikor nem azt mondom, hogy én szerveztem, mert én egyedül ehhez nem lettem volna elég, hanem egyre több ember csatlakozott hozzám, egyre több ember sikerült ennek a dolognak megnyerni, egyáltalán a határon túli könyvtárügy támogatását, és akkor 2005 nyarán, éppen mikor többedik órája várakoztunk a határon, akkor vetődött föl, hogy jó lenne ezt a dolgot valamilyen formában intézményesíteni, hogy akik így egy cél érdekében együtt tudunk dolgozni, hozzunk létre egy szervezetet, talán akkor sikerül valamilyen támogatást is kapnunk ehhez, hogy ne csak a saját fizikai energiánkat, szellemi tőkénket, hát és nem utolsó sorban anyagiakat is, mert az elején azért nagyon sokat kellett beletenni, de ezt semmiféleképpen nem ilyen számontartásként mondom, mert akkor nem csináltuk volna. Na de hát ez így indul mindig, ez olyan, mint egy befektetés. Bele kell tenni az embernek a saját energiáját, és akkor így indult el, hogy 2005-ben elkezdtük a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány szervezését, ugye ennek a hivatalos úton való elindítását. 6 alapítója van, alapító tagja ennek az alapítványnak. Én magam nem lettem alapító tag, mert akkor nem lettem volna szervező, mint kuratóriumi titkár nem tevékenykedhettem volna. Az ország különböző területéről, sőt azt mondom, hogy országhatáron túlról is van alapítótagunk, nyíregyházi származású, Norvégiában élő villamosmérnök, Budapesten dolgozó történész, Dunakanyarban dolgozó biológus, orosz szakos tanár, könyvtáros. Tehát én úgy gondolom, hogy a iskolai könyvtáros egy nagyon széles spektrumú összetétel, ami azért nagyon fontos, mert egy szervezet, egy civil szervezet számára az a lényeg, hogy minél több területről sikerüljön támogatókat szerezni, és én úgy gondolom, hogy ez a dolog is így sikerült is, és mindenki a saját területéről hozta a kapcsolatait, a lehetséges anyagi támogatásokat, a lehetséges 1%-okat, tehát ez egy nagyon működőképes dolog volt, és nagyon hamar, én úgy gondolom, hogy nagyon hamar felfutott, nagyon sokakhoz elért, és hát a kollégák úgy gondolom, hogy értékelték részben az alapítótagok, vagy munkatársaim is, akik látták, hogy munkaidőn kívül a családommal tölthető idő terhére is mennyit vállalok, és ez számomra nagyon nagy meglepetés volt, mert egy alapító tagunk is részesült ebben a korábbi években. Ilyen formában feltételezem, hogy talán onnét jött az ötlet, de teljes támogatottsággal több szervezetet is megnyerve, mert nem is volt egyszerű, mint utólag kiderült, mert akkor még én erre a címre nagyon nagyon fiatal voltam, ez idézőjelbe téve, mert általában a Kultúra Lovagja címet inkább egy életműért adományozza, a falvak kultúráért alapítvány. Úgy gondolom, hogy elég nagy lendületet vettünk ezzel a munkával, és nagyon olyan szeletét találtuk meg a határon túlra irányuló segítségnek, amit mások nem csináltak. Én feltételezem, hogy ezért volt ez eredményes is, és ezért ítélték úgy, hogy ez tényleg akkor elismerendő, és sikerült a kuratóriumi tagokat meggyőzni a javaslattevőknek, hogy ide kerüljek. Tényleg fiatalon, 47 évesen kaptam meg ezt a címet, nagyon fiatal voltam a többi lovakhoz képest, ez nyilván jó érzéssel is tölti el az embert, amit sikerült még azzal megfejelni, hogy következő évben pedig egy szakmai díjat is kaptam, a bibliotéka emlékérmet, amit pedig a könyvtár szakmai részről erősítettek meg, méghozzá a könyvtári intézetből, tehát az Országos Széchenyi Könyvtár belül működő könyvtári intézetből indult ez a kezdeményezés, tehát úgy gondolom, hogy ez a kettő együtt igazolta számomra, hogy esetleg a szakmai munkámat is, meg amit önként vállaltam, azt is teljesítettem úgy, hogy mások számára esetleg példaadó lehet. Minden más elismerés, ez is, én úgy gondolom, nem záródik le ezzel egy korszak, hanem egy újabb felelősséget jelent az ember számára, hiszen hogyha a munkáját értékelik, akkor úgy gondolom, hogy számítanak is rá a későbbiekben, tehát semmiféleképpen nem hagyott alá a lendületünk, bár időközben veszítettünk el két kollégát is az alapítótagok közül, próbáltuk ezt a lendületet tartani, nyilvánvalóan azok a kapcsolati szálak, amiket ők hoztak, vagy amiket ők képviseltek, ebben az alapítványi munkában nagyon hiányoztak, és hiányoznak a mai napig is. Igyekeztünk ezt pótolni, például diákokkal a közösségi munka keretében kapcsolatot fölvenni, nagyon sokat segítettek, mert volt egy nagy raktárhelyiségünk, ahova több ezer kötetet raktároztunk be, amit az adományozók ajánlottak föl. Ezt általában a diákok segítségével tudtuk rendszerezni, válogatni, viszont a szállítást azt mi magunk végeztük, és megint csak azt kell mondom, mint minden díj, ez sem egyedül az én elismerésem, hanem mindazoké, akik ebben közreműködtek, hiszen emellett igen nagy mennyiségű fizikai munkát is kellett végezni, mert több mázsányi könyvet pakoltunk át, gyakorlatilag hónapról hónapra, mert mindig azt szerint igyekeztünk válogatni, kiknek visszük, milyen iskolába, melyik korosztály számára. Aztán eljött az az idő, amikor tartalmát tekintve nagyon összetett lett a feladatunk, mert jártunk határon túli iskolákba könyvtárat rendbe tenni, tehát könyvhalmazokból könyvtárat készíteni. Ezek közül a legkiemelkedőbb lenne a Dévai Téglási Gábor Iskola Központ, ami egy hetes önkéntes munkát jelentett a távolban a Publika Könyvtári Kör támogatásával. Körülbelül 25 ezer kötet könyvet válogattunk át, vagy Körösmezőn a meglévő kicsit szerényebb állományt és kevésbé hasznos állományt újítottuk föl. Szó szerint könyvtárat hoztunk létre minden nyilvántartással, berendezéssel, alapító oklevéllel együtt. Most így elmondani csak egy mondat, de azért még oda került az ember, és ez lebonyolódott. Azért ahhoz nagyon-nagyon sok embernek a segítségére volt szükség. Az volt a legnagyobb gondunk, hogy, és ez még a mai napig is fönnáll, minden egyes megkeresés alkalmával megküzdünk vele, hogy az adományozók közül úgy gondolják nagyon sokan, hogy ami otthon fölösleges, az oda jó. Most nyilván egy adományozót nem sért meg az ember azzal, hogy köszönöm szépen, de ezt már mi nem kérjük. Ez egy komoly kommunikációs munka, hogy azt így elmondjuk, hogy körülbelül mire van szükség. Röviden szólva azt kell mondjuk, hogy ott is az új könyvekre van szükség. Azért az internet világa eljut, látják, találkoznak új könyvekkel, ha könyvesboltokban nem is, de azért elő-elő fordulnak, iskolában találkoznak vele, és már a végén azt csináltuk, hogy a több ezernyi kötet könyvünkre úgynevezett cserebere akciót szerveztünk, tehát valaki hozott szép új mesekönyvet, akkor vihetett érte 2-3 régebbit azok közül, ami a mi állományunkban megvolt, és már nem volt szükség rá a határon túliaknak. A továbbképzéseket említettem, hogy úgy indult, de továbbképzés nem csak a határon túli településeken volt, ami később már Szatmárra is kiterjedt, ott elég rendesen, tehát Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagyvára, több helyre elmentünk, hanem a határon túli könyvtárosoknak biztosítottunk továbbképzési lehetőséget Nyíregyházán, vagy esetleg Budapesten nagyobb szakmai összejöveteleken, úgyhogy ennek az utazási költségét, vagy szállásköltségét, vagy amit éppen tudtunk, illetve szükség volt, azt biztosítottuk. Ilyenkor is általában azért több szervezet számára szükség volt, hogy összeadjuk az erőinket, akár a szellemi tőkét, akár az anyagiakat. Az utóbbi időben az ismert járványügyi okok miatt a határon való átjutás, átszállítás az teljesen leállt, illetve azt kell mondjuk, és ez az őszinteséghez hozzátartozik, hogy a támogatottságunk is. Itt nem az anyagi támogatottságra gondolok, hanem azokra az emberekre, akik korábban aktívan részt vettek ebben a munkában, azok az én korosztályom vagy idősebbek. Tehát 60 fölött már az ember nem szívesen rakosgat könyveket dobozszámra, vagy nem is bírja, vagy nem szívesen vállalja a hosszú és kényelmetlen utazásokat. Ezért azt az irányt vettük, hogy más szervezeteket támogatunk, hazai továbbképzéseken résztvevő kollégák utazását, részvételét támogatjuk, vagy gyerekek táboroztatását, amire lehetőségünk van. Ennek nyilván nincs olyan nagy hangja már, mert ugye nem mi megyünk ki, nem foglalkozik vele annyit a sajtó, de én úgy gondolom, hogy ez, ha 10 ember vesz részt benne, az pontosan 10-zel több, mintha senki nem vett volna részt. És a könyvadományokon és a továbbképzéseken túl, illetve ezekkel párhuzamosan mindenképpen meg kell említeni azt az irodalmi vonalat, amit jó pár évvel ezelőtt szintén úgymond felvett az alapítvány, hogy olyan anyaországi írókat igyekeztünk megnyerni, akik vállalják, hogy átjönnek velünk határon túli településekre, és ezeken az úgynevezett könyvadományozó utakon, amelyeket általában évente kétszer szerveztünk, áprilisban a könyvtárosok világnapján, és valamikor az ősz folyamán, az szintén inkább októberben, az őszi könyvtári napokhoz kapcsolódóan, tehát hogy meg tudtunk egyezni időben. Különösen szeretném kiemelni Gáspár Ferenc ifjúsági író, újságíró nevét, nem kisebbítendő más kollégák részvételének a fontosságát, de ő volt az, aki körülbelül az utóbbi 10 évben, minden évben legalább 2 alkalommal elkísért bennünket, és nem csak, hogy elkísért, hanem író, költő kollégáit is bevonta ebbe a munkába, felhívta rá a figyelmüket, eljöttek, csak szétnéztek, következő alkalommal vállaltak egy-egy foglalkozást, és úgy gondolom, hogy ezek a foglalkozások az ottani gyerekek életében, illetve ezek az adományozó napok, ezek mindig nagy élményt jelentettek, azon túl, hogy a könyvtáruk kapott, lehet, hogy csak 50 könyvet, lehet, hogy 150-et, ez a lehetőségektől függött, de általában 4 foglalkozást vittünk az első, második osztály részére, harmadik, negyedik osztály részére, illetve a felső tagozatot is megbontva, vagy olyan iskolákban, ahol akár a dévai, vagy Nagyberegben, ahol liceum működik, tehát középiskolával együtt működik, ott valamennyi korosztály számára, tehát volt olyan, hogy 4-5 autóval mentünk, vittük a könyveket, jöttek az előadók, zenei együttesek, hangszereket vittünk. Ehhez viszont szükségünk volt arra, hogy időnként segítséget kapjunk ezeknek a hangszereknek az átszállításához, tehát teljesen hivatalos úton, de mondjuk, hogy ne kelljen a sort kiállnunk és órákat várnunk, mert azért bizonyos településekre eljutni az nem volt egyszerű. Itt pedig Bacskai főkonzul nevét szeretném kiemelni, aki korábban Beregszászi, most az ungvári főkonzul, a későbbiekben pedig Tóth István, akinek a főkonzuli működése idején úgy gondolom, ha lehet azt mondani, akkor így csúcsra járatódott ez a dolog, mert az átjutás az sokkal egyszerűbb volt, amellett, hogy ő maga is annak idején könyvtáros volt, nyilvánvalóan jobban rálátott erre a dologra, ennek a fontosságára, egyébként meg amellett, hogy az alapítványunkat támogatta, a határon túli levéltárak ügyét karolta fel. Ennek is köszönhető, hogy születésnapjára 2020. szeptemberében, ugye tavaly a Kultúra napján nem tudtuk a gálát megszervezni, szeptemberre tolódott, akkor az alapítványunk felterjesztette a Magyar Kultúra Lovagja címre, és ezt ő is megkapta.
Ilona, ön hogyan készül most a Magyar Kultúra napjára? Ugye most aktuális lesz a héten. Mit tesz ön idén a kultúráját?
Nem feltétlenül személyes kezdeményezés, de hát nyilvánvalóan az én személyes munkámnak, vagy munkánknak köszönhető, hogy Kujbusné dr. Mecsei Éva, a megyei levéltár igazgatója felkért, hogy egy online előadás formájában részben az alapítványi munkámról, részben a lovagságról, a lovagi címről beszéljek, ami most utána számoltam, hogy 15 esztendős, tehát ez is kerek, illetve szintén ő kérte fel Tóth István ex-főkonzul urat, hogy ő is beszéljen arról a munkáról, amit a határon túli magyarság, elsősorban ugye a kárpátaljai magyarság kultúrájáért, könyvtárügyért és levéltári munkájának előrelépéséért tett, és mivel a falvak kultúrájáért alapítvány, aki a lovagi címet adományozza, ennek a munkája kevésbé ismert a megyében, és az alapítvány elnökének elmondásából is úgy tudjuk, hogy a megyék között a végén kullogunk a díjazottak számát illetően, ezért szerette volna igazgatónő, hogy erről többet beszélünk, ezt egy kicsit felpörgettük azzal, hogy én meggyőztem elnök urat, hogy ez úgy lenne a legjobb, hogyha ő beszélne arról, hogy hogyan s miért is jött létre ez az alapítvány, mikor, illetve ki lehet ennek a úgymond lovagi rendnek a tagja. Tehát ez az első lépés, hogy ebben segítettem a levéltár munkáját, illetve egy kiállítás szervezésében, ami szintén a falvak kultúráért alapítványhoz, illetve a lovagrendhez kötődik. Köszönettel tartozunk a levéltárnak, jó pár évvel ezelőtt, ez pontosan nem tudom, talán egy 5-6 éve az igazgatónő javaslatára volt egy előadás a levéltári napok keretében, amikor bemutatták a megyében élő lovagokat, és akkor ez azzal a szándékkal történt az ő részéről, meg reméltük is, hogy így lesz, hogy egy kisebb, tehát a megyei klubot, közösséget, bármit megalakítunk, és egy kicsit élénkebb lesz a megyében élő kultúra lovagjainak a közös munkája. Én azt szoktam felhozni, hogy van egy másik rend is a megyében, amelyik igen aktív, és italhoz kötődik, hogy ők mindig olyan nagy dérrel-dúrral vonulnak föl, és nekünk is van szép egyenruhánk, és sokat teszünk is, csak míg a másik rendet összetartja az ő közös céljuk. Minket azt tart össze, hogy lovagok vagyunk, de mikor a Magyar Kultúra Napja közeledik, akkor mindenki a saját területén igyekszik eleget tenni. Tehát nem nagyon tudunk összegyűlni, mert ugye van közöttünk tárogató művész, van közöttünk kórusvezető, aki nem csak a településén, hanem határon túl is kórust vezet. Van festőművész, tehát nagyon sokan vagyunk, és nagyon sok irányba megyünk. Nem sikerült ezt a szálat még felfogni. Én bízom benne, hogy ez az újabb nekibuzdulás és igazgatónő támogatása, vagy talán az én kevesebb elfoglaltságom, ez majd egy lendületet ad ennek a dolognak. Nyilvánvalóan ehhez azért a többiek akarata is sokkal erősebben kell, ugye, mert mindenkinek más a célja, nehezebb összetartani ilyen formán az embereket. Ez nem a szándék hiánya vagy bármi, hanem pontosan az elfoglaltság, mert mikor arról beszéltem, hogy aki megkapja a címet, az felelősség és újabb feladat, hogy bizony mindig újabb és újabb feladataink vannak, és újabb helyekre kell mennünk.
Kedves hallgatóink, Vraukóné Lukács Ilonával, a Magyar Kultúra Lovagjával beszélgetünk az iménti percekben. A riporter Pokrovenszki Gergely volt.